Vendégem a stúdióban továbbra is Szemerédi Zsófia, Leverage Point alapítója, és fenntarthatóságról beszélgetünk a filmiparban. Egyrészt a szemléletformálásról, ahogy mondtad, másrészt pedig a gyakorlati teendőkről, tennivalókról, hogy mi minden lehetséges, és hogy ezt oktatod is producereknek, illetve középvezetőknek a filmiparban, ahogy fogalmaztál, és még akár asszisztensi szintig is ez elmegy, ahogy mondtad, hogy itt is hoznak döntéseket. Viszont amire én nagyon kíváncsi lennék, hogy egyrészt mondtad, hogy itt nagyon sok pénzt lehet megtakarítani egy-egy forgatás kapcsán, de az, hogy te vagy ti beléptek a képbe, mint szakértők, nyilván az is pénzbe kerül. Hogyan lehet ezt jól beárazni? Hogyan fogadja el ezt a filmipart? Azt gondolom, ez egy nagyon izgalmas kérdés, és egy teljesen új területről beszélünk.
Ez egyelőre még az egyik legnehezebb része a munkánknak. A nagyon nagy stúdiók és streamerek, akiket mindenki ismer, ők már ezt beköltségvetik, nekik belső szabályozásaik vannak erre, attól függően, hogy hol forgatnak, ők erre fognak félretenni pénzt például. Leginkább azért, mert nagyon sok pénzt tud spórolni, de ez inkább csak később látszik. Tehát az elején mindenképpen be kell fektetned, és erre készülni kell. Ezzel nem lehet semmi más csinálni. Azt, hogy utána pedig spóroltál, sokszor már akár nincs is időt kiszámolni, csak igazán valahol zsigereidben tudod, hogy hát valójában ez a döntés rengeteg spórolást hozott nekem, mert rengetegszer a fenntarthatóság, ez elméletben, nem a fenntarthatóság maga, de hogy a döntések ugye elméletben történnek, és mérlegeljük, hogy melyik döntés szülessen meg.
Hozzá már kérlek egy-két példát, hogy milyen típusú döntések ezek?
Most mondok egy nagyon banálisat például, ez nem a valóságban volt, de ez szerintem bármelyik nem megtörténhet igazándiból, melyik országban forgassanak. Teszem azt, egy angol sorozatról van szó, leforgassák otthon, vagy eljöjjenek Prágába, Budapestre, vagy akárhova a régióba. És akkor több mindent fognak megfontolni ennél a döntésnél, ugye a költségeket, a stáb minőségét, hogy a stúdióba forgatnak a stúdióhely elérhetőségét, és esetleg ezen felül még lehet, hogy a fenntarthatóságot is spórolják, tehát egy döntés nem lesz fekete-fehér, hogy most csak a fenntarthatóság miatt így döntöttem, de ha úgy döntenek, hogy otthon maradnak, akkor garantáltan sokkal-sokkal kisebb lesz az ő karbonlábnyomuk, mert nem utaztattak át egy teljes tábot, akár 100, 200, 300 főt mondjuk Európán keresztül.
Hát a világ másik végére.
A világ másik végére, igen. De nem mondhatjuk, tehát ezért nagyon nehéz mérni az ilyen legeslegnagyobb döntéseket, mert nem mondhatjuk azt csak, hogy csak a fenntarthatóság miatt döntött így, mert volt 10 másik faktor is, amit figyelembe vettem.
Igen, mert én ezt írtam fel magamnak, hogy mennyire lehet előre kalkulálni egy-egy forgatásnak a karbonlábnyomát, de akkor azért ez nem ennyire egyértelmű. Még.
Nem fekete-fehér. Elég sok karbonkalkulátor van, amúgy lehet valamennyire. Leginkább akkor, amikor már közelebb vagy a forgatáshoz, tehát ez már nem a Green Light Stage, amiről korábban beszéltünk, hanem ez már az előkészítési fázis. Ebben a fázisban általában már abban az országban vagy, ahol forgatsz, már tudod azt, hogy inkább stúdióban vagy helyszínen fogsz forgatni, már tudod azt, hogy hány fős lesz a stábod. Amikor ezek a kulcsfontosságú kérdések megvannak, akkor sokkal könnyebben tudjuk bemérni azt, hogy mi azt gondoljuk, hogy a karbonlábnyomod 1000 és 2000 tonna között lesz. Most csak mondtam valamit.
Igazából itt jön el az a pont, amikor mondjuk meg lehet nézni azt, hogy a díszlet, a jelmez, a szállítás vagy energiafelhasználás terén is lehet-e még csípni valamit?
Abszolút. Mindenképpen sok helyen jön ez. Sok helyen van egy olyan pont, ahol mi be tudunk csatlakozni. Hogyha gyártást tekintjük, akkor az előkészítési fázis az nagyon-nagyon fontos, az a stratégiai fázis. Itt rengeteg minden múlik azon, hogy mi a célja a produkciónak. Dolgoztunk például olyan produkciókon, amiknek az volt az ambíciója, hogy semmi ne menjen szeméttelepre, hanem minden vagy újrahasznosítva legyen, vagy legalább égetőbe menjen. Ezt nagyon könnyű megoldani, azt kell, hogy mondjam, régiótól függően, de viszonylag egyszerű. Volt olyan produkció, ami sokkal ambiciózusabb volt ennél, és azt tűzte ki célul, hogy ő szeretné dízelmentesen leforgatni az ő sorozatát. Ez már például egy nagyobb kihívás jelentett, ilyenkor egy teljes stratégiai tervet kellett előállítanunk, ami amúgy folyamatosan alakult is, és itt a beszállítói láncot nagyon alaposan át kellett vizsgálni, azt amúgy is mindig megtesszük, de őket fel is kellett erre készíteni, és olyan stoppontokat bevezetni, vagy ellenőrző pontokat, hogy mindig lássuk, hogyha valami esetleg félre csúszna, és tudjunk korrigálni és javítani ezen, újra tervezni. A filmezés nagyjából arról szól, hogy újra tudj tervezni.
Ami engem kifejezetten érdekelne, hogy mennyi szemetet termel a filmipar? Tehát egy-egy produkció kapcsán sok szemét keletkezik, amivel dolgotok lehet?
Feltétlenül. Igen, sok. Azt elfelejtettük mondani az elején, hogy én többnyire nagyon nagy produkciókon szoktam dolgozni. Most már azért adok
tanácsot. Ez több száz fős
produkció. Igen, több száz fős produkciókon, több millió dolláros produkciókon ezek a stúdió és streamer produkciók általában. Ők azok, akiknek a legnagyobb a karbonlábnyoma, legnagyobb a költségvetése, és a legtöbbet tudsz javítani a karbonlábnyomukon is legjobban. Tudsz segíteni nekik, mondjuk így inkább. Én dolgozom független producerekkel, produkciós cégekkel is, ők már csak működésüknél fogva is általában környezetbarátabbak, mert nincs annyira sok idejük, pénzük, lehetőségük, akármit, választási lehetőségeket hozni egy nagy produkciónak, rengeteg választási lehetőségre van szüksége általában. A szemétre visszatérve, tehát minél nagyobb a produkciód, annál több szemeted van. Keletkezik szemét egyértelmű módon csak a gyártási fázis folyamán, de attól függően, hogy mennyi díszletet építesz, rengeteg személyek fog ott is keletkezni, abból is adódik szemét, hogy mondjuk nagyon sok opcióra van szükséged, különböző kellékekből, tárgyakból, akkor utána azokat vagy visszaviszed a boltba, vagy
tehát
eladod,
nem is használsz,
tehát rengeteg minden. Tehát ez egy város. A film, amikor egy film gyártásról van szó, az olyan, mint egy város vagy egy cirkusz igazán, ami folyamatosan jár körbe, elindul, és nem tudod már megállítani, és van mindenki, tehát vannak építészek, vannak ruhások, vannak sminkesek, rengeteg áramhasználat van. Igen, ez egy kis közösség.
De se végese hossza.
Igen.
Mi az, ami a legnagyobb szennyezést okozza egy forgatáson?
Ha elvont lennék, azt mondanám a gondolkodásmód. Ha pedig a gyakorlati részét nézem, akkor az üzemanyag használat és az energia használat nem megfelelő használat, tehát mondjuk a pazarlás, ami nem egy szándékos pazarlásból fakad, de szerintem senki nem ébredt fel úgy, hogy ma reggel azt mondja magának, hogy én mindenképpen karbonintenzív leszek, és én szennyezni fogom ma a földet, mert ma nincsen kedvem vele foglalkozni, ezt senki nem csinálja. Mindenki csak nagyon fókuszál a munkájára, és esetleg nem feltétlenül fér bele a gondolkodásába, vagy az
becsukja a szemét.
Igen, tehát hogy túl sok energia lenne átgondolni azt, hogy mondjuk hogyan csináld más, hogy milyen más utak vannak, néha kompromisszumokat kell elfogadni ilyen esetben, és amúgy van még egy fontos dolog, amiről még nem beszéltünk, mi itt a környezetvédelmi fenntarthatóságról beszélünk, ami talán a legkönnyebben mérhető, számosítható, de van a társadalmi és a kormányzati fenntarthatóság is, és a társadalmi fenntarthatóság egyre több szerepet kap most már a filmiparban is. Például vannak az úgynevezett intimacy koordinátorok, akik már itthon is dolgoznak, vannak olyanok, akik a mentálhigiéniával foglalkoznak, vannak, akik az úgynevezett access-szel foglalkoznak, tehát hogyha mondjuk nekünk volt olyan eset forgatáson, hogy valamelyik színész diszlexiás volt, nehezebben tudtál olvasni például a forgatókönyvet, akkor neki kinyomtatták, de más fonttal nyomtatták ki, tehát hogy könnyebben tudjon dolgozni, mindenkinek próbálják segíteni a munkáját, ez a társadalmi fenntarthatóság esernyője alá tartozik igazándiból, és ha abba gondolunk bele, hogy milyen hosszú munkaórákat és milyen erőltetett munkamenet folyik egy gyártás során, nem csoda, hogy nincsen mindenkinek kapacitása feltétlenül még egy új alternatív ötletet vagy módot is megtalálni, vagy egy új szemléletet is számításba venni. Tehát nagyon sokat számít az, hogy olyan munkakörülményeket teremtsünk egy stáb számára, hogy ők képesek legyenek ezt befogadni és tanulni. És mi dolgoztunk olyan produkción, ahol ez nagyon fontos volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy látszódott a stábon, hogy máshogyan álltak hozzá, mint mondjuk egy olyan forgatáson, ahol nem volt annyira figyelembe véve, hogy a stáb körülmények megfelelőek legyenek. legyenek.
Ugye szoktuk azt hallani, hogy 5-10 év múlva egy csomó olyan szakma lesz, amire még gondolni sem tudunk most, és igazából, ahogy hallgatlak, a te szakmád is olyan, amire lehet, hogy 10 évvel ezelőtt még azt mondtuk volna, hogy ilyen nem lesz.
De 3 évvel ezelőtt is még azt mondtuk volna. Kifejezetten boldog vagyok amúgy, mert idén például Angliában is az egyik legnagyobb lépés az az, hogy egy nemzeti kutatást folytatnak most, hamarosan kijön az eredmény, és egy nemzeti standardet hoznak létre, ami minket, mint fenntarthatósági részleget megnevez, mi egy részleggé lesz, válunk hivatalosan is, a stábtagok között is elfogadottan meg lesz, hogy a fenntarthatósági koordinátor milyen munkát végez, tehát behatárolják, és egy keretrendszert alakítanak ki számunkra. Szerencsére kikérték a tanácsát az iparban dolgozó fenntarthatósági tanácsadóknak, én is vettem részt ezeken az üléseken, ahol mi elmondjuk, hogy amúgy mivel foglalkozunk, és akkor gyakorlatilag ezt a keretrendszert létrehozzák, amit majd más országok is amúgy adoptálhatnak, és ez nagyon-nagyon fontos, mert amíg te nem vagy egy hivatalos részleg, addig igazándiból kinek az elvárásai szerint felelsz meg bárminek, tehát hogy az egyik produkció A-t kér, a másik produkció B-t kér.
Tehát, hogy nevén nevezhessük a gyereket, igen. Akkor te filmes fenntarthatósági szakértő vagy koordinátor? Vagy?
Én filmes fenntarthatósági tanácsadó vagyok.
Tanácsadó.
Rengeteg néven illettek már. Én amúgy a szakértőt annyira nem szeretem, mert szerintem talán még senki nem szakértő, mert folyamatosan tanuljuk ezt a szakmát mi magunk is. Koordinátor pedig azért nem vagyok, mert azt a stábtagok szokták csinálni, akikkel én együtt dolgozom, és akik
akkor maradjunk a tanácsadónál.
Menedzselek, igen.
Rendben. Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk, majd a zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést Szemerédi Zsófival, a Leverage Point Entertainment alapítójával. Jövünk vissza a zene után.